Köszönjük neked, Urunk, a te szeretetedet, köszönjük az igédet, köszönjük azt a kegyelmet, amit minden nap érezhetünk, tapasztalhatunk, hogyha figyelmesek vagyunk, és arra kérünk, nyisd meg most előttünk a te igédet, add, hogy legyen hozzánk szavad az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igét Ezékiel próféta könyve 26. fejezetéből olvasom, nem a teljes fejezetet, csak az első 6, illetve 12-től 16. verseket. A 11. évben, a hónap elsején így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, Tírus ezt mondja Jeruzsálemről, ha-ha, összetört a népek kapuja, feltárult előttem, gazdag leszek, mert romhalmazzá vált. Ezért így szól az én uram az Úr. Én ellened fordulok, Tírus. Sok népet hozok ellened, ahogyan a tenger meghozza hullámait. Lerombolják Tírus várfalait, ledöntik bástyáit. Még a port is lesöpröm róla, kopár sziklává teszem. Hálók szárító helye lesz a tenger közepén. Megmondtam, így szól az én uram az Úr, a népek zsákmánya lesz. A szárazföldön levő falvait fegyverrel írtják ki, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Elragadják zsákmányként gazdagságodat, elrabolják áruidat, ledöntik várfalaidat. Gyönyörű házaidat lerombolják, a köveket, a gerendákat, még a port is a tenger közepébe szórják. Véget vetek hangos éneklésednek, citerát hangja sem hallatszik majd többé. Kopár sziklává teszlek, hálók szárító helye leszel, nem építenek fel többé. Én az Úr megmondtam, így szól az én uram az Úr. Ezt mondja az én uram az Úr Tírusnak, megrendülnek a szigetek összeomlásod hallatára, amikor nyögnek a halálra sebzettek, és ott tombolnak a gyilkosok. Leszáll majd trónjáról a tengeri országok összes fejedelme, leteszik palástjukat, és levetik tarka ruháikat. Rémületbe öltöznek, a földre ülnek, nem múlik remegésük, úgy szörnyölködnek rajtad. Kedves testvérek, a múlt héten már láthattuk, hogy Ezékiel könyvének egy olyan részéhez érkeztünk, amikor az Izraelt körülvevő népek elleni proféciák következnek. És ma itt ebben a szakaszban azt látjuk, hogy milyen ítélete van Istennek Tírus városa ellen. És ahhoz, hogy ezt megértsük, és ne csak egy ilyen semmit mondó ítéletes szakasz legyen, nyilván kicsit értenünk kell az akkori Tírusnak a helyzetét, és amennyire ennek utána néztem, majd néhány részletet próbálok ebből közzé tenni számotokra, hogy még érthetőbbé váljon ez az egész. Hadd kezdjem azzal, hogy az ókori kereskedelemnek az egyik koronája és a gazdagságnak, csúcsának egy szimbóluma volt akkor Tírus városa. És az, ami ezzel a várossal történik, az nem csupán egy történelmi esemény, hanem egy példa, egy tükör és egy figyelmeztetés is a környező népeknek, de egészen máigható módon. Azért mondom, hogy máigható módon, mert amit Isten ott és akkor megítélt Tírusban, az ma is jelen van a városainkban, a közösségeinkben, és sokszor még a magunk a szíveinkben is. Tírusról tehát tudni kell, hogy egy páratlan város volt, talán olyan értékű, mint manapság New York, vagy Dubái, vagy Hongkong, egy gazdasági központ, egy fellegvár, és amikor Jeruzsálem összeomlott Babilon kezétől, vagy a babiloni sereg kezétől, akkor Tírus újongott Jeruzsálem bukása fölött, mert azt remélte, hogy így még több hasznot húzhat, még több gazdasági előnyt remélhet majd. Ami érdekessé teszi ezt az egész kérdést, hogy Tírus ítéletére Ezékiel könyve 3 teljes fejezetet szán. Minden más nép, város ellen egy-egy proféciát hallunk, és aztán megy tovább, de Tírusról 3 fejezet. Miért ilyen hosszú, miért ilyen alaposan kifejtett itt az Isten ítélete? Hadd mondjam még egyszer, valószínűleg azért, mert ez nem csak egy történelmi esemény, hanem egy példa, egy proféciáról és egy pontos jelkép tükörré válik az emberek számára, hogyha ezt megértjük. És az egész gondolatkört abban foglalhatom össze, hogy amikor az emberi büszkeség, a kapzsiság és a káröröm keresztezi az Istennek az igazságát, ott előbb-utóbb ítélet jön, erről szól ez a fejezet. Mégpedig ez az ítélet, ez pontos, végleges és figyelmeztető mindenki számára. És ezért mondom, hogy ez egy aktuális kiáltás napjaink kultúrájához is. Először is nézzük meg, hogy mi volt Tírusnak a bűne, ami ilyen ítéletet érdemelt, amit itt Isten lefest. Két szóban foglalom ezt össze, az egyik a káröröm, a másik pedig a gőg, tehát a negatív értelemben vett büszkeség. Olyan bűn ez, és először a kárörömről hadd beszéljek, amit nem is tekintünk igazából annak, mert egészen csendben, észrevétlenül mérgezi a szívünket és a közösségeinket. Amikor mások bukása, mások összeomlása, másoknak a rossz sora felett örvendezünk, vagy érzünk valamiféle megelégedettséget. Ugye az igében ezt mondja, Tírus ezt mondta Jeruzsálemről, ha-ha, összetört a népek kapuja, feltárult előttem, gazdag leszek, mert ő romhalmazzá vált. Tulajdonképpen minden a gazdasági nyereség reményében történik Tírusban, és lefordítom, így mondhatjuk, hogy ha Jeruzsálem eltűnik a föld színéről, akkor az a kereskedelmi forgalmunk megnövekedését jelenti. Így gondolkozott Tírus. Ami Jeruzsálembe ment, az onnantól kezdve hozzánk jön, és ezért kárörömmel örvendezik az ő bukásukon. Ma is van olyan, hogy az emberek mosolyognak másoknak a családi vagy személyes krízisein. Előfordul, hogy még a keresztjének sem segítenek az elesett testvéreiken, hanem olyan megjegyzéseket teszünk egymás háta mögött, hogy biztos megérdemelte. Azért történik vele valami rossz. És ez egy különösen alattomos bűn, mert nem kirívó, nem olyan, amit mindenki lát, meg amit mindenki megvet és elítél, hanem csak szépen csendben dolgozik az életünkben. Hogy amikor valaki más sír és szenved, abban mi örömünket lejjük. Hadd hozzak ide példaként egy érdekességet. Valószínűleg nincs itt olyan ember közöttünk, aki ne lenne valamilyen közösségi média felületen felhasználóként jelen. És bizonyára azt is tudjuk, hogy a közösségi médiák algoritmusok alapján dolgoznak. Az a céljuk ezzel, hogy minél inkább lekössék a figyelmünket, minél több időt töltsünk velük, és ott tartsanak bennünket az ő oldalukon, jelenlétükbe, és mindig olyan dolgokat dobjanak fel, ami miatt nem tudjuk letenni a telefont, nem tudjuk azt ott hagyni. Ezért táplálták őket algoritmusokkal, amikre gyakorlatilag mi magunk tanítjuk. És elkezdték ezt kutatni, hogy mi lehet az, és az algoritmusok mit érzékelnek, és azt látják, hogy amikor botrányról, amikor valakinek a bukásáról van szó, az sokkal több, magasan több kattintást és megosztást generál ezeken az oldalakon. Akár emiatt, akár háromszor több negatív, vagy konfliktusos, vagy lejárató posztot dobnak fel ezek a közösségi média oldalak, mint semlegeseket, vagy mint örömteli információkat, egyszerűen azért, mert ezek a hírek, ezek a posztok következetesen jobban teljesítenek az algoritmusok szerint. És hogyha megnézitek, manapság már a közbeszéd és mindenféle média, amikor befolyásolású szándékú kommunikációt hallunk, ezekre épít. Legyen valami botrány, legyen valami lebuktatás, legyen valami olyan dolog, amin az emberek tudnak kicsit kárörvendeni, vagy rágódni. De a példabeszédek 17.5-ben ezt olvassuk, hogy aki a veszedelemnek örül, az nem marad bűntelen. És a bibliai norma, testvérek, az az, hogy nem örülni kellene a mások bajának, hanem együtt kellene érezni velük. Azt mondja az Új Szövetség, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. És ez akkor is igaz, hogyha éppen az ellenségről, vagy olyan valakiről van szó, aki számunkra nem kedves, vagy nem szimpatikus. Majd a 33. fejezetben azt is fogjuk látni, hogy még Isten is azt mondja, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. És maga Isten sem leli kedvét abban, hogy az ellene szegülő emberek, az ellene tevékenykedő emberek meghalljanak és elpusztuljanak, hanem őnek is az a vágya, hogy megtérjen az ilyen ember és éljen. És ez borzasztóan messze van a kárörömtől, még az Isten részéről is. Pedig mondhatnánk teljesen jogos az ítélet. Ezért az első kérdés, amit ma az ige nekünk szegez, hogy vajon te örülsz-e mások rossz sorának, vagy sorsának. Lehet, hogy csak legbelül, de valami elégedetté tesz-e, amikor valaki, akit nem kedvelsz, megbukik, vagy elveszít valamit, vagy negatív dolgokon megy keresztül, és fájdalmakat él meg. Vagy esetleg, amikor egy gyülekezetben vagyunk, amiről az Új Szövetség azt mondja, hogy a Krisztus teste, örülsz-e annak, ha egy testvér a gyülekezetben nehézségeken megy keresztül, és fájdalmakat él meg? Mert az Új Szövetségben azt mondja a Biblia, hogy amikor szenved az egyik tag, akkor mindnyájan vele együtt szenvednek. Úgyhogy nem kellene örvendezni és örülni azon, ha bárkinek a testvéreink közül problémája és baja van. Ez olyan, mint a fizikai emberi testünk. Ha egy valami fáj, ha egy valami gyötör, akkor az az egész testünkre kihat, és mindent befolyásol. Örülsz-e, amikor másoknak rossz sora van? Mert Tírusnak ez volt az egyik bűne, ami miatt Isten megítélte őket. A káröröm. A másik probléma pedig a gőg. Az a fajta emberi büszkeség, ami inkább a saját dicsőségét keresi. Mivel erről többször szoktatok hallani, meg beszélünk is kicsit talán jobban róla, ezért most csak egy példát, egy illusztrációt szeretnék mondani, hogy lássuk ezt a kérdést. Aki ismeri az Ördög ügyvédje filmet, az kicsit jobban fogja tudni követni, egy nagyon nehéz film, de aki nem ismeri, azok kedvéért csak röviden, egyetlen egy mondat miatt, amit idehoztam, szeretném összefoglalni. Egy fiatal ügyvéd New Yorkba költözik, hogy egy hatalmas jogi cégnek dolgozzon. És azt a céget egy nagyon dinamikus, erőteljes, ám de titokzatos, és egy nagyon karizmatikus vezető irányítja, akit John Miltonnak hívnak. Később a filmben kiderül, hogy ez az ember maga az ördög. Ténylegesen maga az ördög. És azt látjuk, hogy ez a Milton nem erőszakkal akarja elragadni ennek az új fiúnak, Kevinnek a lelkét, nem fenyegetéssel, nem ijesztgetéssel kísérti őt, hanem a gőggel, hogy legyen büszke. És akkor azt látjuk a filmben, hogy ennek a Kevinnek minden lépése sikeres. Elképesztő ügyeket nyer folyamatosan, folyamatosan dicséretet kap, és egyre inkább kezdi magáról elhinni, hogy ő a siker forrása, ő ilyen tehetséges, ő a különleges, ő jobb, ő megérdemli. És akkor a film vége felé van ez a híres mondat, amikor Kevin végső összeomlása és fájdalma után végre dönthetne helyesen, jön egy újabb kísértés. Egy újságíró író kezdi előtt megdicsérni. Interjút kér tőle, és Kevin újra a figyelem középpontjába kerül. Majd amikor a riporter elmegy, a filmen látjuk, ő átalakul, és kiderül, hogy ez a riporter megint Milton volt, vagyis maga az ördög. És akkor jön az ő szájából ez a mondat, a hiúság határozottan a kedvenc bűnöm. Érdekes, hogy ez az ördög vallomása egy filmen keresztül. És azt gondolom, hogy nagyon biblikus, attól függetlenül, hogy mi volt a szerzőknek a szándéka. Hogy ma is az ördög nem a gyűlöletet, nem a paráznasságot, nem a kegyetlenséget tartja a legfőbb és a kedvenc dolgainak, hanem hogy a hiúsággal, a gőggel kísértsen. Mert talán a többit nem is mindenki követi el, de ez valószínűleg mindannyiunkat kísért és támad. És azért is, mert a gőg egyáltalán nem is tűnik bűnnek. Senki nem mondja azt, hogy ez a másik ember mennyire bűnös, gőgös, vagy ha igen, meg van beszélve, és kész, ennyi, nincs tovább. Sőt, a mai világ még erénynek is átszázza ezt. Amikor azokat a mondatokat sugallják, hogy de hát bíz magadban, hogy kövesd az álmaidat, hogy neked ez jár, jönnek a reklámokban is. És ha te azt megszerezted, akkor te akkor igazán valaki vagy, és járjál ettől emelt fővel, és légy büszke. És ez a film megmutatja, testvérek, hogy az ördög nem nyomja ránk a bűnöket, hanem egyszerűen csak berendezi számunkra a színpadot. És a döntést ezen a színpadon neked kell meghozni, hogy te merre lépsz, hogy mit döntesz. A döntést mindig te hozod meg, de hogyha a gőg vezeti a döntéseinket, akkor a bukás borítékolható, csupán csak időkérdése, hogy mikor történik meg. Tírusznak a bűne, tehát ez a kettő volt, a káröröm és a büszkeség. Az a káröröm, amiből még magának hasznot is remélt, és azt gondolt, hogy majd még magasabbra emelkedhet, akár térségbe, akár világ szinten. És ez az a pont, amikor Isten nem hallgat, és azt mondja, megítéllek téged, én az Úr megmondtam, meg is teszem. De nézzük meg másodszorban, mit látunk még ebben az igében. Azt, hogy Isten megdöbbentő részletességgel mondja el Tírusznak az ítéletét. A bevezetésben ugye utaltam már erre, hogy Egyiptomról, Edomról, Ammonról, Moabról, az környező népekről egyébként egy-egy proféciát mond, de itt valami különleges dolog történik, amikor három fejezetet ennyire kifejtve Tírusznak szán. Tudnunk kell ugye, hogy Tírusz nem csak egy gazdag város volt, hanem egy irányadó, egy központ, egy kulturálisan meghatározó szimbólum, nemzeteket befolyásoló hatalommal, mert a tengeri hatalma is elképesztően erőteljes volt. És szeretném most röviden megmutatni ennek a proféciának a pontosságát számotokra. A hetedik vers, amit nem olvastam föl, de most megteszem, ezt mondja: én az Úr elhozom Tírusz ellen Nebukadnetszárt, Babilónia királyát, a királyok királyát északról, lovakkal, harci kocsikkal, lovasokkal és nagy tömegű hadinéppel, és pajzsok alatt tör ellened. Azt látjuk ebben először is, hogy megnevezi a profécia, konkrétan néven nevezi azt a királyt, azt a hatalmat, amit ellene fog küldeni, Babilon királyát, Nebukadnetszárt, aki valóban ostroma alá vette Tíruszt, és 13 hosszú évig ostromolta tudtommal Krisztus előtt 586-tól 573-ig. De a történelmi beszámolók szerint Tírusz csak részben esett el, mert hogy volt egy partmenti város, egy tengerpartmenti város, és ez alatt a 13 év alatt egy kicsit arrébb lévő szigetre átmentették gyakorlatilag a központot, a hatalmat és mindent. Úgyhogy valóban a babiloni király már nem tudott a tengerre szállni, úgyhogy lerombolta a feladott Tírusz városát. De aztán ezt is olvassuk a harmadik versben: ellened fordulok, Tírusz, sok népet hozok ellened, ahogyan a tenger hozza hullámait. Most akkor egy király fogja támadni, akit Nebukadnetszárnak hívnak, és Babilónia királya, vagy pedig sok népet hoz ellene? És valóban a harmadik és negyedik, ötödik versek több nemzetet és egy folyamatos ostromot vetítenek előre, ami évszázadokon keresztül tartott. Nem volt Tírusznak békessége, de olyan hadi, vagyis tengeri hatalommal rendelkezett, hogy nem nagyon tudták őt bevenni. Majd Nagy Sándor volt az, aki véglegesen elpusztította Tírusznak immár a szigetvárosát 332-ben, úgy, hogy állítólag mólót épített, mert neki sem volt akkora tengeri hatalma, és gyakorlatilag szárazföldé tette a szárazföld és a sziget közötti részt. Mólót épített, és ezen tudta ostromolni a szigetvárost. Hogyan tette ezt? A régi lerombolt városnak a köveiből, amit beleszórt a tengerbe. Szinte szó szerint beteljesítve a 12. verset, amikor ezt mondja, ledöntik várfalaidat, gyönyörű házaidat lerombolják, a köveket, a gerendákat, még a port is a tenger közepébe szórják. És a történelem meg ezt mondja, hogy valóban lebontották, anyagát szó szerint a tengerbe dobták, hogy utat építsenek Nagy Sándor hadseregének. Egy döbbenetes pontossággal valósul meg az ítélet. Aztán itt a kopár szikla képe, amiről azt mondja, kopár sziklává teszlek, hálók szárító helye leszel, nem építenek fel többé. És úgy lerombolták ezt a várost, hogy valójában semmi másra nem jó, mint hogy a halászok kitegyék oda a hálóikat, és ott szárítgassák meg. A város helyén semmi nem maradt, csak csupasz szikla, és az Isten igazán súlyos, végleges ítéletének a jele. Bár később Tírus újraépült, de sohasem lett már az, ami korábban volt. A kereskedelmi és a haditengerészeti dominanciája, a világhatalmi státusza az örökre elveszett, és ez volt az Úrnak az ítélete. Egy látható, egy maradandó emlékeztetővé tette mind az akkori, mind a mai emberek számára az emberi gőg és a büszkeség végéről és ítéletéről. Lehetne még részletezni ezt a proféciát, de senkit nem szeretnék tovább ezzel untatni. Szerintem ennyi is elég, hogy lássuk, hogy Ezékiel nem csupán általánosságokat mond, hanem pontos történésekről beszél. És ez arra figyelmeztet minket, hogy mi sokszor hajlamosak vagyunk az Isten szavát, az Isten ígéreteit és ítéleteit is szimbolikusnak tekinteni. Meg azt mondani rá, hogy ezt nem így kell érteni, hanem valahogy máshogy, olyan helyeken is, ahol semmi utalást nem tesz erre a Biblia. Hanem ez a fejezet világosan azt mutatja, hogy Isten szól, és amit ő mond, az úgy is fog történni. Még akkor is, ha nem így tűnnek a dolgok. Tírus számára sem úgy tűntek, hogy valaha is elpusztítja őket bármilyen hatalom. És mégis pontosan ez Isten szava szerint megtörtént. Ez nem valami játék volt, nem valami költészet, hanem maga a valóság, amit az Isten igéje, a profécia leírt. És térjünk vissza a témánkhoz, testvérek, hogyha ma valaki szenved, és te azon örülsz, akár csak belül láthatatlan módon, tudd azt, hogy az Isten pontosan lát és számon tart mindenféle igazságtalanságot, mindenféle büszkeséget és kárörömöt. És eljön az az idő, amikor kimondja azt az Úr, akár hallod ezt, akár nem, ha máskor nem most hallottad, hogy én az Úr megítéllek ezért, én az Úr megmondtam, ezt mondja az ige. Testvérek, amikor Isten ítéletet mond, az pontos, az megalapozott és az elkerülhetetlen. Tírus esete erre nézve egy precedens azóta is, előttünk is és a világ előtt is. Még akkor is, ha talán soha nem olvastátok Ezékiel könyvének a 26. fejezetét eddig. És még egy utolsó dolog, mi Isten célja Tírus ítéletével? Ugye amikor a Bibliában ilyen ítéletekkel találkozunk, akkor joggal feltehetjük a kérdést, hogy miért teszi ezt Isten, mi ezzel a célja? Mert hogy az előbb láttuk azt, hallottuk, hogy ő nem leli örömét az ítéletben, ő nem leli örömét a bűnös embernek sem a halálában, hanem ott elmondta, hogy az a célom, hogy megtérjenek és éljenek, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. Itt a 6. versben is olvastam, hogy akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. És ez nem valami hatalomfitoktatás, hanem hogy belássuk, hogy Isten nekünk jót akar, hogy belássuk, hogy ő a legnagyobb hatalom, és fölé nem kerekedhet semmi, legalábbis a végszó mindig az övé. Tírus minden emberi nagyságot megtestesített, és Isten azt akarta, hogy minden nemzet lássa, hogy még egy ilyen város is elesik, ha elfordul tőle. És olyan szomorú az, hogy ezt a fajta hozzáállást, ezt átmentettük egészen a mai napjainkig, ahol a gazdaság a minden, az emberi gőg és büszkeség a minden, és újra ezt toljuk Istennek is az arcába, újra ez az ideológia, ami alapjára épít legalábbis a nyugati világ. Tírus ítélete viszont nem csak azt a várost sújtotta ott és akkor, hanem egy egész világképet. A világi hatalom, a kereskedelem, a gazdagság és a büszkeség mindenek feletti volta, egyszer csak semmivé lesz. És hogyha meritek a Jelenések könyvét olvasni, a 18. fejezetet olvassátok el, ott le van írva, hogy lesz a mai világ büszkeségének és gazdagságának ugyanaz a sorsa, mint Tírus ítélete volt. De kedves testvérek, azt látjuk itt, hogy Tírus ugyan nem tért meg. Az a tanítás, amit ezen keresztül mutat Isten a történelemben, mégis nekünk szól. Nekünk is, akik ma olvassuk ezt. Az 1 Korintus 10.11-ben azt mondja az ige, mindez pedig példaképpen történt velük, írja ezt az egész Ószövetségre, és figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Intés, figyelmeztetés, hogy mit tanuljunk belőle, hogy lássuk be, hogyha ugyanazt a folyamatot űzzük és csináljuk, akkor annak ugyanaz lesz a következménye. Ezt furcsa mód a fizikai világban értjük, a lelki-szellemi világban még mindig nem értjük. De ez nem változtat a lényegen. Viszont ha most meghallod az Isten szavát, akkor ez nem Tírus végéről szól számodra, hogy hallottál erről egy előadást vagy prédikációt, hanem lehetne a te új kezdeted is. Hogy te új alapokra, te új látással kezd el építeni az életedet. Mert ezért iratott meg számunkra ez a régi, ókori esemény. Időtlen, eleven és tanúságos elvekről beszéltünk, vagy beszéltem ma itt erről, ebbenek a fejezetnek a kapcsán. Láttuk, hogy ez nem csupán csak egy városnak a pusztulása, hanem egy szív, az emberi szív és gondolkodásnak a története, hogy a gőg, a káröröm és az önistenítés végül minden tromba döntött, amit az ember épített. És ez egy szellemi elv. Tírus bűne nem a nyílt erőszak volt, hanem az, hogy örömét lelte Jeruzsálem bukásában, a saját dicsőségében fürdött, és ezt a hozzáállást Isten ugyanúgy elítélte, mint a bálványimádást, a gyilkosságot, a hazugságot, és ki tudja mi mindent. A profécia részletessége pedig láttuk bizonyíték arra, hogy Isten ismeri a történelem fonalát, kezében tartja azt, az emberi gők pontos helyét és idejét is ismeri, és tudja, hogy mikor kell azt véglegesen megtörni és megdönteni. De az ő ítélete mindig célirányos, hogy megismerjük őt, hogy visszatérjünk hozzá. És ezért a mai üzenet ez, ne építsd az életedet Tírus köveire, mert azok a tenger mélyén vannak, vagy ott lesznek. Ehelyett építs arra, amit így mond a Biblia, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki benne hisz, az nem szégyenül meg. Ez a drága sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, ezt is kifejti nekünk az új szövetség, ahol nincs és akin nincs káröröm, akin nincsen büszkeség a magunk építette dolgokkal, hanem egyedül azzal dicsekszünk, amit Jézus Krisztus tett és végzett értünk. Urunk Istenünk, Jézus Krisztus nevében kérünk téged, hogy ne engedd, hogy a mi szívünk is egy ilyen Tírushoz hasonló gondolkodású legyen. Kérünk arra, ne hagyd, hogy a gőg, az önzés vagy a büszkeség, esetleg a káröröm romba döntse a mi életünket. Inkább ehelyett adj bátorságot nekünk ma, hogy megálljunk előtted, és alázatosan elismerjük, hogy minden, akik vagyunk, az tőled van, az belőled van. És minden, amit csak elveszíthetünk, csak akkor marad meg az életünkben, hogyha az benned gyökerezik, ha tudunk érte neked hálát adni. Kérlek téged, és kérünk azért, hogy építsd újra azt, amit más emberekben esetleg mi romboltunk le. Kérünk azért, hogyha a kárörvendésünk, a gőg, a büszkeség bennünk, másokban rombolt valamit, akkor azt most te építsd vissza. De ha valamit el kell törnöd a mi életünkben azért, hogy új szívet adj nekünk, akkor tedd meg ezt. mert tudjuk, hogy a te kezedben, Úr Jézus, még az ítélet is irgalommá válik. Tudjuk, hogy az ítéletünket te magadra vetted a kereszten, és ajándékba akarod adni nekünk a kegyelmet, ami valóban várjuk, kérjük, elfogadjuk ezt tőled. Kérlek, így áldj meg bennünket most a saját ima csendünkben is, hadd hozzuk eléd, amit a gondolatainkba hoztál. Amen.